Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Frany Tamás, neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Van ma $1 millió kérdés az agykutatásban, amire ha megvan a válasz, akkor mint egy felrobbanó csillag úgy világít meg mindent?
Hát én úgy gondolom, hogy túl sok ilyen kérdés van. Nem hinném, hogy lenne egyetlen olyan, amit ha hirtelen megválaszolnánk, akkor rögtön megértenénk, hogy hol lakik a tudat az agyban. Jelen pillanatban ilyen elemi kérdésekkel sem vagyunk igazán tisztában, hogy például az én tudatnak van-e bármifajta lokalizációja, vagy az csak egy egyszerű idegsejt hálózati oszcilláció, amelyik az egész agyat tulajdonképpen igénybe veszi, és hogy mitől válunk tudatossá, vagy éppen tudat alatt cselekszünk-e bármit. Ezek is olyan alapvető kérdések, amikre még mindig nem tudunk válaszolni. Hát ezt például akárki is nevezhetnénk egy $1 millió kérdésnek, de aztán akkor jönnek a betegek, hogy miért nem az Alzheimer-kor, vagy a szklerózis multiplex megfejtése az $1 millió, hiszen nekik az a legfontosabb.
Az én tudat lakóhelye? Az alapkérdés minden agykutató szíve mélyén? Egyáltalán a szíve mélyén van ez a kérdés?
Hát én úgy gondolom, hogy ez mindenkit érdekel, nem csak az agykutatókat, hiszen az én tudat az az, ami leginkább megkülönböztet bennünket az állatvilágtól, és ha az én tudatnak a neurohálózati mechanizmusát meg tudnánk fejteni, hát akkor már akár filozófiai vagy világnézeti kérdésekre is választ tudnánk adni.
Az én tudat helye az nem a természettudományok kutatási körén kívül eső kérdés?
Hát egészen addig, amíg meg sem tudjuk közelíteni. Ugye az ember mindig, ahogy megjelenik egy új technika, próbálja a megismerés határait kitolni. De ami a határon túl van, az csak hit kérdése. És a kutató kötelessége, hogy mindent megtegyen, a legmodernebb módszereket is alkalmazza ahhoz, hogy kijebb és kijebb tolja ezeket a határokat. De aztán még mindig újabb és újabb falakba fogunk ütközni. Most a jelen pillanatban az én tudat kérdésköre, sőt egyáltalán a tudatnak a neurohálózati mechanizmusai, ezek még a falon túl vannak.
Azt elképzelte már, hogy az milyen érzés lehet, amikor már majdnem a falnál van? Vagyis látja a tudomány, meg a tudományon túli területek határát? Akkor mit csinál egy igazi kutató?
Hát én úgy gondolom, hogy az a jó kutató, aki ezek a falak mögé tud tekinteni, mert csak így képes a legjobb következő kérdést feltenni, a legcélra vezető hipotézist felállítani, és szerintem ez a kreativitás kulcsa. Ehhez szükséges az, hogy valaki esetleg érzékeny, érzelemvilággal rendelkezzen. A belső világ állapota alapvetően meghatározza a kreatív képességeket. A belső világunk pedig nem más, mint érzelmeink, motivációink összessége, és mindezeket meghatározó az emberiség több ezer éves kulturális öröksége. Ezek, hogyha valakinél fejlettek, és hagy is időt az agyának arra, hogy a külső környezeti információk eltárolásakor ez a belső világ hozzá rendelje a maga impulzusait, akkor ez az ember ez úgy fogja elraktározni az összes új információt, hogy azokon lesz egy-egy kapaszkodó, amin keresztül könnyebben berántja őt egy eredeti új gondolkodási folyamatba, egy új alkotásnak a létrehozásába. Ezt úgy is el lehet képzelni, mintha a belső világunk egyfajta habarcs lenne, amivel bevonjuk az ismerett téglákat. Innentől fogva nem úgy, mint az egyszeri tudós, aki csak egymás mellé pakolgatja az ismerett téglákat, rájön arra, hogy ha be van kenve habarcsal, akkor egymás tetejére is lehet rakni, és akár egy magas új építményt is létre lehet ezekből hozni. Tehát kell ez a fejlett belső világ, és kell időt hagyni az agynak arra, hogy hozzá rendelje ennek az impulzusait a külső környezeti információ téglákhoz. Ettől leszünk kreatívak. Tehát így biztosítható, hogyha az embernek például ez a belső világ abszolút egyedi, akkor ez a habarcs is teljesen egyedi lesz, ami biztosítja, hogy nekünk más jusson az eszünkbe azokról a dolgokról, ami információ egyébként ma már mindenkinek a rendelkezésére áll. Tehát ha ilyen módon mi kreatív vitásra teszünk szert, vagy kreatívan vagyunk képesek gondolkodni, akkor a megismerés határait érve leszünk képesek a falak mögé tekinteni. Ezt hívhatjuk akár intuíciónak, jó orrnak, tapasztalt tudós mindig rendelkezik azért egy nagyobb átlátással, vagy az eddigi tapasztalatai alapján egy realistább, reálisabb új hipotézis feltevésének a lehetőségével, de mindezt sokszorozza a kreatív képességeket, sokszorozza, amit már elmondtam az előbb.
De mennyire kell annak a Habarcs által összetartott épületnek szilárdnak lennie, hogy a végén lehessen egy kreatív gondolat benne? Lehetnek benne olyan lukak, amik teljesen fel nem tárt részterületeket jeleznek? Vagy van-e a gondolkodásban ilyen ugrás?
Ez egész biztos, hogy van. És hogyha ezeket a lukakat idővel nem sikerül az embernek kitölteni, akkor rádől az egész fal. Tehát akkor rá fog jönni arra, hogy az eddigi információk és saját új kutatási eredményei alapján felépített új hipotézis, új gondolat, új koncepció, az sajnos nem igazolódott be. De hát egy kutatónak ezt túl kell tudnia élni, tehát mindenki, nincs olyan kutató szerintem, aki ne dolgozott volna még életében legalább egyszer, több éven keresztül olyan témán, ami a végén, olyan hipotézisen, ami a végén teljesen rossznak bizonyult.
Valamilyen kiinduláspontbeli megméretlenség, hiba, átgondolatlanság, ilyesmiket kell mögötte keresni?
Hát én nem mondanám azt. Én is belebuktam néhány hipotézisbe, de az akkor az adott időszak információinak tükrében az egy reálisnak tűnő elképzelés volt, csak aztán végül nem úgy alakultak a dolgok, ahogy ezt az ember elképzelte. Soha ne vádolja magát egy kutató, hogyha esetleg egy-két évig fölöslegesen dolgozott egy bizonyos témán. Ez akkor is előfordul, hogyha korrekt hipotézisen dolgoztunk egy-két éven keresztül, sikerült is bebizonyítani, csak éppen mielőtt lepublikáltuk volna, ezt egy másik labor pár hónappal előbb közli, és hát ilyenkor már ugye még egyszer azt nem lehet lepublikálni, mint eredeti felfedezést. Ez is egy iszonyatos érzés egy kutatónak, hogy eljutott a célig, jó volt a kiindulási feltevése is, jók voltak a választott módszerek, megvan az eredmény, és mégsem én tudom azt leközölni. Tehát gyakorlatilag, amit abba pénzt, időt, energiát befektettem, az kidobott volt.
Bátorság, az kell a kreativitáshoz?
Én gondolom, hogy kell. Önbizalomnak mondanám ezt inkább, de egyben bátorság is. Én például nagyon sokat köszönhetek annak, hogy fiatal koromtól fogva, mint 12-13 éves koromtól fogva jazzt is játszottam.
Ahhoz kell bátorság, hogy improvizálni tudjon ezt.
Pontosan erre akartam kiukadni, hogy ha föllökik az embert a színpadra, hogy nesze, itt van a téma, le van írva két sorban, és ha két sornak a vége van, akkor valamit kezdeni kell azzal a témával. Arra ott a színpadon hirtelen a semmiből, vagy abból a két sorból valami újat kell alkotni, ami még ráadásul tetszeni is fog a közönségnek, és ami ráadásul még a többi muzsikussal a zenekarban még harmonizális, tehát megvan az együttműködés, együttgondolkodás, és egy eredeti új alkotásnak a létrejötte ott hirtelen abban a pillanatban a színpadon. De egy ilyen szintű bátorságra és kreativitásra, önbizalomra van szükség a tudományos kutatás területén is, úgyhogy én nagyon sokat köszönök annak, hogy fiatal koromban sokat játszottam.
De ilyenkor például egy ilyen improvizációnál az ember egy pillanatban egyszerre látja, hogy ez hogy fog szólni, vagy menet közben sodródik, és ha jól sikerül, akkor jól sikerül, ha nem, akkor meg nem, mert nem mindegy.
Hát zenében én úgy gondolom, improvizáció közben inkább sodródik az ember. Van egy kiindulási koncepció, ami már ugye adva van, hiszen az a téma, amire az improvizáció történik. Esetek többségében a harmónia, akkord menet is megvan egy blues periódusban, hogy 4-4 ütemenként hogyan változik a hangnem, ugye tonika, domináns, szubdomináns, tonika. Ezt követi az összes zenész, ezért nem lesz ugye diszonáns. Tehát vannak vezérelvek, vannak alapok, ami egyfajta ilyen zsinórmérték, vagy igazodási pont valamennyi zenész számára, aki éppen együtt improvizál. De aztán, hogy hogyan, melyik pillanatban mit sikerül alkotnom abból a vezérfonalból, hogyan tudom én azt újszerűvé, izgalmasabbá tenni, az szerintem az adott pillanat szüleménye, és csak az éppen lejátszott harmónia vagy futam az, ami a következő futamot megszüli gyakorlatilag.
Az a felfedezés, amiből a végén az improvizációból egy olyan klasszikus lesz, amit aztán mindenki próbál valamilyen módon játszani.
Például, és ez szerintem tudományban is így van. Megvan a hipotézis, hogy hogyan is kell ennek működnie, milyen módszerekkel szeretném én ezt bizonyítani, azaz, mintha kvázi az akkordmenet meg lenne adva végig, és ehhez igazodva próbálunk lépésről lépésre előre jutni, de mindig az adott pillanatban nagyon fontos döntéseket kell hozni, az adott pillanat kísérleti eredményeit kell tudni korrektül interpretálni. Ez nagyon alapvető, hogy az ember meglátja-e és azt látja-e meg a kísérleti eredményben, ami valójában ott van, vagy elragadtatta már magát, és olyan szinten túlzottan is hisz a saját igazában, a saját hipotézisének a jóságában, hogy esetleg még szubjektíven is interpretálhatja az eredményeit. Na, ilyenkor van baj. Amikor az érzelmi fűtöttség, egy felfedezés utáni vágy az olyan szinten befolyásolja az ember objektív gondolkodását, lényeglátását, a tényeknek a megállapítását, hogy az már befolyásolja a korrekt interpretációt, innentől fogva pedig rossz irányba fog tovább menni.
De ehhez nagyon meg kell bízni mindenki más kutatásában, aki hasonló területen kutat.
Na hát ez egy nagyon fontos probléma, ezt jó, hogy említi. Ezért sem mindegy az, hogy az ember hol publikál. Mert csak az igazán nívós, széles körben citált folyóiratokban szabad publikálni, hiszen azokban bíznak a kutatók, azt olvassák, azokra fognak építeni saját kutatásokat, tehát azokra fognak hivatkozni. És ez egy nagyon-nagyon súlyos problémája, nem csak a hazai, hanem szerintem a világszerte is a tudományos eredményesség értékmérésének, hogy publikációk számát mérik, mint tudományos teljesítményt. Ez azért egy óriási öngól, mert ezzel arra sarkalják a kutatót, hogy amint eléri az eredménye a minimálisan publikálható kvantumot, akkor rögtön kijön vele egy középszerű folyóiratban. Egy nagy folyóiratban, egy csúcsminőségű folyóiratban csak teljes sztorikkal lehet kijönni, amikor nem csak a jelenséget fedeztem fel, hanem az odavezető mechanizmust részleteiben feltártam. Ennek viszont gátat szab, hogyha nekem publikáció számát kell gyarapítani.
Mert muszáj napindabb letenni valamit az asztalra.
Pontosan, ez a publish or perish, ugye Amerikában, és ez így működik. Ez azért nem jó, mert megakadályozza a kutatót abban, hogy igenis elemezze még tovább ezt a kérdést, amíg a mechanizmus gyökeréig el nem jut, és az is megvan, sokkal nagyobbat durran az a felfedezés, és le fogja közölni akár a Nature, vagy a Science, stb. És ezekre a folyóiratokra, ezekben megjelent cikkekre nagyon széles körben hivatkoznak és támaszkodnak, és épül rá a nemzetközi tudományosság, épít rá. Míg ha középszerű újságban, akkor ez olyan, mintha bedobnám az íróasztalon fiókjába azt a felfedezést, hiszen kutya se fogja elolvasni. Itt ezt csak azért mondtam, mert ugye azt kérdezte, hogy mennyire bízik meg az ember a kollégák, legyenek ők a világ bármely részén, kollégáknak az eredményeiben. Hát olyan irdatlan mennyiségű cikk jelenik meg, hogy az embernek muszáj szelektálnia. És kétféle alapon szelektálhat. Egyrészt ismeri az adott laboratóriumot, tudja, hogy évek, évtizedek óta megbízható eredményeket közölnek, vagy pedig hagyom a folyóiratot szelektálni, és csak azokat a folyóiratokat olvasom, amelyekben nagyon nehéz publikálni, mert iszonyatosan szigorú bírálati procedúrának vetik alá.
De ez tudományos bírálati procedúra, vagy nézik persze azt, hogy mennyire olvasmányos a történet, milyen a stílusa? Ilyeneket,
hát, ez biztos, hogy számít, de a szigorú bírálati folyamat az az alapvető. Most egy bírálat persze befolyásol az is, hogy milyen nyelven van ez a cikk megírva, hogy elég logikusan van-e fölépítve, a diszkussziója az eredménynek, az elég komprehenzíve, széles körben interpretálja a dolgait. Ez befolyásolja, és esetleg emiatt fog elkaszálni egy olyan cikket, aminek az eredménye egyébként tényleg világra szóló, csak olyan rosszul van prezentálva, hogy ez a bírálót egy kicsit elbátortalanított. Tehát lehet, hogyha ezek nem tudnak rendesen cikket írni, akkor lehet, hogy nem is igazán igaz, amit publikálnak. Tehát ez nagyon fontos, hogy tényleg az irdatlan információ áradatban, ami a kutatókat éri, meg kell tanulnunk szelektálni, és csak azokat a cikkeket olvasni, azokra építeni, amelyek tényleg hitelesek.
Nincs a szakkutatóknak legalább valamiféle intranetje, ahol a folyóirat rendszeren kívül látják egymás eredményeit, akár valós időben is?
Ilyenről én nem tudok.
Nincs.
De a konferenciák azok úgy működnek, mint egy intranet, hiszen például a Society for Neuroscience of the USA, amerikai idegtudományi társaságának 40 ezer fölötti tagja van. Minden évben van egy konferenciája 25 ezer körüli résztvevővel. Itt el lehet képzelni, hogy ami zajlik a világban, arról bármilyen területén is az idegtudománynak, arról ott hallani lehet.
Jó, de egy embernek összesen két füle van, és az ideje az véges.
Na, ott több mint 1000 póster cserélődik fél naponta. Most az ember azt csinálja ilyenkor, hogy a programot egy kulcs szavakkal, keywordökkel végig keresi, elektronikusan persze, és így keywordök alapján kigyűjtögeti abban sok ezerből azt a néhány posztert, ami neki teljesen témába vág, amit mindenképp meg kell nézni, oda kell mennie, meg kell ismerni a poszter szerzőjét, és kideríteni, hogy hol tartanak ők abban a témában, amit én csinálok. Mert lehet, hogy sokkal előrébb, akkor jobb, ha én az enyémet abba hagyom. Vagy megnézem, hogy az ő eredményeik esetleg más irányba visznek, mint az enyémek, akkor el kell gondolkodni, hogy most melyikünk a korrekt, melyikünk az, amelyik inkorrekt. Tehát a konferenciára járás az alapvető, és hát majdnem úgy működik, mint egy intranet. Föl tudjuk térképezni tökéletesen azt, hogy a saját témánkban dolgozó akár amerikai, vagy új-zélandi, vagy európai kiváló kutatócsoport éppen hol tart. Itt alakulhatnak egyébként komplementer metodikai tudás esetében nagyon jól működő kollaborációk is.
De érdeke a kollaboráló feleknek, hogy együttműködjenek? Nincs a saját eredmény iránt érzett féltékenység? Hogyha egy méterrel előrébb tartok, szeretném is ezt az előnyt megőrizni a publikációig.
Hát nyilván csak akkor fog két labor kollaborálni, hogyha ez kölcsönös érdek. Hogyha látják, hogy az én metodikai tudásom és az övé, az tökéletesen kiegészítik egymást, és így, amink van, azt úgy, ha összerakjuk, akkor egy sokkal magasabb szintű eredményhez tudunk jutni, egy sokkal mélyebb megértéséhez az adott folyamatnak. Ilyenkor kölcsönös érdek, az pedig megegyezés kérdés, hogy amikor publikáljuk, akkor ki lesz az első szerző, ki lesz az utolsó szerző. Van olyan is, sőt, most már nagyon gyakori az, hogy társ első szerzők. A különböző pályázati fórumok, például a legrangosabb Európában az a European Research Council, az ERC pályázatok. Itt csak azokat a publikációit számítják be a pályázónak, ahol ő levelező szerző, első szerző vagy utolsó, mint levelező szerző. Tehát mindenki küzd azért, hogy első vagy utolsó szerző legyen, és egy együttműködésben, két labor esetében, itt ez súlyos vitáknak a tárgya szokott lenni, hogy ki melyik szerző pozíciót kapja.
Mi a legutóbbi olyan felismerés, kutatás vagy eredmény, ami új irányt, vagy legalább egy új útelágazást mutatott meg az agykutatásban, ha van ilyen?
Van ilyen mindenképpen, amit kiemelnék, az az optogenetika. El is magyarázom mindjárt, hogy hogy működik. Ezzel a technikával gyakorlatilag újra lehet írni az egész neurobiológiát.
Ez jó hír, vagy rossz hír?
Ez nagyon jó hír, hiszen nyilvánvaló, hogy nem szeret az ember támaszkodni korábban rossz technikákkal meghatározott rossz eredményekre, hiszen ahogy az elején tárgyaltuk a téglák között, hogyha hiányoznak lukak és egyre magasabb épületet építünk, akkor ránk dőlhet az egész, akkor is, ha már egészen magasan vagyunk, hogyha egy-egy alsóbb szinteken lévő tégla nem volt helyesen berakva. Ez az optogenetika, ez arról szól, hogy ugye az idegsejteket csak elektromos ingerléssel tudtuk kisülésre bírni, amikor kíváncsiak voltunk arra, hogy az agyban egyes idegsejtek vagy azoknak a pályái mire jók. Amikor az ember elektromosan megingerelte, aztán megnéztük, hogy viselkedő állatban milyen változás történik. Csak ugye azt nem vettük figyelembe, hogy amikor beszórunk egy elektródát az agy bármelyik területére, akkor nem csak az ott lévő idegsejteket ingereljük, hanem azon a régión átmenő pályákat, amik egész máshonnan indulnak, egész máshol végződnek, csak ott átmennek a régión. És ezeket az átmenő idegrostokat is megingereljük, tehát a hatás egy totál nem specifikus hatás lesz. Most az optogenetika azt teszi lehetővé, hogy genetikailag meghatározott módon, kihasználva a különböző markerek specifikus expresszióját a különböző idegsejt típusokba, mi szelektíven tudjuk ingerelni az idegsejteknek egy nagyon jól körülhatárolt típusát. Egy adott ideg területen, egy adott agyterületen, vagy az adott agyterületen belül is csak a, mondjuk a gátló idegsejteket, csak azokat, amelyek mondjuk szomatosztatint tartalmaznak, és a többi, és a többi. Most ezt azt teszi lehetővé, hogy zöldalgákból izoláltak egy olyan fehérjét, egy ion csatorna fehérjét, amit csatorna rodopszinnak, vagy channel rodopszinnak neveztek el, mert fény hatására kinyílik, és mivel ez a membránban van, kinyílik, akkor azon a résen ionok tudnak bemenni a sejtbe. Most ezzel biztosítja magának a zöldalga, hogy mindig a fény felé menjen. A fény felőli oldalán lévő ilyen channel rodopszinok, ezek kinyílnak, ott bemegy a kation, elindul arra a sejt. Na most, mivel ez egy fehérje, ennek génje van. A génjét be lehet ültetni idegsejtekbe, méghozzá azoknak nagyon jól körülhatárolt szelektív populációiba. Onnantól fogva ez az idegsejt kifejezi ezt a zöldalga gént, be is viszi a membrányába, és ezt az idegsejtet mi megvilágítjuk, kinyílik ez a csatorna, berohannak a kationok, depolarizálódik és kisül a sejt.
Tehát ez egy kapcsoló, óriás, ami távol működik, de mindig csak akkor, amikor a kapcsolót bekapcsoljuk.
Igen, ez egy fénykapcsoló, tehát fénnyel tudjuk így beindítani az idegsejteket, és mivel fényre csak azok az idegsejtek lesznek érzékenyek, amelyekben mi genetikailag determinált módon szelektíven bevittük ezt a gént, így akárhonnan is ingereljük, még hogyha vékony a koponya teteje mondjuk egy zebra halnak, vagy egy újszülött patkának, még a csonton keresztül is megvilágítva, csak azok az idegsejtek fognak kisülni, amelyikekről mi tudjuk, hogy ezek bevittük be ezt a gént. Tehát így lehet újraírni tulajdonképpen az egész funkcionális neuroanatómiát és élettant, hogy meg lehet határozni most már, hogy mely idegsejt típus, mely agyterületen pontosan miért is felelős különböző viselkedési paradigmákban.
Viselkedési paradigmák azok az emberre is vonatkoztathatók lesznek, majd az állatoknak számtalan olyan viselkedési formáik van, ami az embernek nincs, pontosabban fordítva az embernek van, olyan, ami az állatnak nincs.
Igen, de hát azért nyilván az ember állatmodellekben olyan dolgokat kutat, aminek köze lehet az emberhez. Ilyen például a különböző betegségek közül, hogy egy könnyen érthetőt kiragadjak, a szorongás. Szorongást lehet vizsgálni patkányokban, egerekben az úgynevezett megemelt keresztpalló teszttel. Ez egy föld fölött jó magasan lévő kereszt alakú palló, a kereszt egyik szárának van fala, másik szárának nincs fala. És a közepére letesszük a patkányt. A patkány az ugye egy föld alatti állatokban élő állat, ezért nagyon nem szeret kimenni a nyílt karból, nincs oldalfal. Tehát esetek többségében bemegy a zárt karból, biztonságban érzi magát, de ugyanakkor az egy rendkívül kíváncsi állat. Tehát mindig ki akarna menni a nyílt karba, hát ha éppen ott rejtettük el az ételt, vagy valamit. És minél jobban szorong, annál kevésbé fog kimenni a nyílt karba. Most ebben a tesztben, ha közismert szorongásoltókat beadunk az állatnak, benzodiazepineket, stb., ami embernél is szorongást old, innentől fogva a patkány sokkal, de sokkal gyakrabban fog kimenni a nyílt karba. Tehát bizonyítottan vannak olyan viselkedés biológiai tesztek, amelyekben az emberben alkalmazott farmakonok egy az egybe úgy hatnak, mint a patkányban. Az emberben a szorongásért felelősnek tartott agyi régió ugyanúgy megtalálható a patkányban is. Tehát ezeknél a teszteknél és ezeknek az agyteleteknek a vizsgálatában kiválóan alkalmazhatók az állatkísérletes modellek.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Frany Tamás neurobiológus, az MTA alelnöke, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének igazgatója, az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják.